Kedves testvérek! Az elmúlt alkalommal a vigasztalásról beszéltem, mégpedig arról, hogy személy szerint mit kell tennünk nekünk, hogy megvigasztaljunk másokat, és ezáltal vigasztalást kapjunk mi magunkért is. Ezt a gondolatsort azzal zártam, hogy engesztelődjetek ki egymással, mint ahogy Isten is kiengesztelődött veletek, Jézus Krisztusban. Kedves testvérek! Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelének a magyarázatában nem tudok pontosan a levél sorrendje szerint haladni, hanem a mai alkalommal egy kicsit előbbre kell lépnem az 5. fejezetbe, ott, ahol Szent Pál a kiengesztelődésről beszél. Hiszen ez a néhány mondat az egész levél megértéséhez, az apostol egyéniségének, hitének, önérzetének, munkájának a magyarázatához hozzátartozik, amiről majd a következőkben szeretnék beszélni. Ezt olvassuk tehát. Krisztus szeretete ösztönöz minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy mindenkiért meghalt, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. A Krisztust ezelőtt emberi szempontból néztük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg, de ezt az Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődő szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelődés igényét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk, Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki az Istennel. Engesztelődjetek ki az Istennel. Szent Pál apostol apostoli munkájának az összefüggésében olvasva, itt két mondatrész az, amit én különösen fontosnak tartok. Isten ránk bízta, megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával, és Isten ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Mert a kiengesztelődés az az Isten szava, és az Isten népének, mindenek előtt az apostoloknak a feladata. Így kell olvasnunk tehát ezt a korintusi levelet, de így kell olvasnunk az egész Szentírást. Ha arról a kiengesztelődésről, amit Szent Pál itt ír, valamennyire részletes képet akarok adni, akkor át kell tekinteni ennek a bibliai előzményeit is. Hiszen az Ószövetségben nagyon sok szó van a kiengesztelődésről. A Leviták könyvében olvasjuk, hogy ha valaki vétkes, olyan súlyos bűnök közül valamelyikben, vallja meg elkövetett bűnét, hozzon az Úrnak jóvátételi áldozatul egy nőstényt, a nyájból engesztelő áldozatul, a pap pedig végezze el fölötte az engesztelés szertartását, és ez megszabadítja a bűntől. Az ószövetségi könyvek, főleg a Mózes 5 könyve nagyon sokat beszél az emberek bűnéről, és arról, hogy ezeket a bűnöket áldozatokkal kell jóvá tenni. Állatokat hoztak, amelyet megöltek, a vérét áldozatként az oltárra locsolták, és így akartak szabadulni a bűneiktől. Jól tudjuk, hogy ez előkép volt, hiszen a zsidókhoz írt levélben Szent Pál megírta, hogy az állatok vére nem tehette tisztává az embert. De az embert gyötörte a gond, hogy amikor bűnösnek érzi magát, akkor valamit tennie kell. És mivel önmagát nem áldozhatta fel, ezért a sajátjából, az állataiból hozott valamit, amit jelképesen megöltek, helyette is. Persze az Ószövetségnek a gondolkodás módja még nagyon tökéletlen volt. Hát ők még nem ismerték Jézust, aki életét adta a bűnökért. Ők még nem tudták azt, hogy az Isten mindenestől eltörli a mi bűneinket, ők csak jelképes cselekedetekhez folyamodhattak. Így olvassuk a Számok könyvében is, ha valaki elkövet bármi vétket, ahogy azt az emberek teszik, foltot ejtve az úron, és ezzel az illető terhet vesz magára, meg kell vallania elkövetett vétkét, aztán, amivel hűtlenül bánt, helyre kell állítani a teljes mértékben, sőt, egy ötöddel meg kell toldani az értékét, és annak kell adnia, aki ellen vétkezett. Milyen konkrét felfogása ez a bűnnek? Aki valamiben vétkezett, azt meg kell vallania, és meg kell téríteni a kárt. Itt a Számok könyve elsősorban arról beszélt, hogy ha valaki anyagi kárt okozott fele barátjának, azt hogy kell jóvá tennie. Hát úgy kell jóvá tennie, nem csak az értékét adja meg, hanem még egy ötödével meg kell pótolni. Amikor Jézus elment a vámosnak a házába, amikor Zakeus ebben a megdöbbenésében megvallotta bűneit, akkor azt mondta, Uram, ha valakit megkárosítottam, négy annyit adok vissza. Hát igen, az Ószövetség még csak azt írta elő, hogy egy ötödével kell megtoldani, tehát a kis részével az okozott kárt. Jézus mellett Zakeus már úgy érezte, hogy négyszeresen kell visszaadni azt, amit valakinek kárt okozott. Így tesz Jézus velünk, olyan milyen mérhetetlen szeretettel ő feláldozta magát a mi bűneinkért. Ez azt mutatja nekünk, hogy a bűnbánatban, a jóvátételben, az okozott kár megtérítésben nem szabad kicsinyesnek lennünk, hanem mindig túláradó mértéket kell alkalmazni. Fontos felfigyelnünk erre a dologra, hiszen mi tudjuk, hogy nekünk a Jóisten más lehetőségeket és eszközöket adott a bűnök bocsánatára, a bűnbánatot, a gyónást, a feloldozást. Ez mindennél fontosabb. Erre nagyon nehezen szánjuk rá magunkat, amíg meg nem érezzük benne az Isten szeretetét. De sajnos azt is tapasztaljuk, hogy a bűnbánattal, a gyónással, a penitencia elvégzésével elintézetnek tartjuk a dolgokat. Az Ószövetség példája, Zakeusnak a vallomása ezt is a figyelmünkbe idézi. Igazi bűnbocsánat, igazi kiengesztelődés csak ott történik meg, ahol az erőmhöz képest a kárt is meg akarom téríteni. És ha ennek a kárnak anyagi értéke, anyagi vonzata is van, akkor arra is törekszem. De azt, amit itt olvastunk a Számok könyvében, egy sokkal fontosabb dologra is felhívja a figyelmét. Ha valaki valamilyen bűnt követ el, ezzel foltot ejtve az úron, térítse meg a kárt. A bűnnek a következménye ez is. Hogy mi magunk a bűn által szennyesnek, tisztátalannak érezzük magunkat, ez természetes a számunkra. És ez természetes egészen odáig, hogy az ember a bűnében szinte megutálja magát, a maga gyöngeségét, a maga tehetetlenségét, a maga gyávaságát, hogy nem tud a gyöngeségeivel szembe szegülni. A bűnbánatnak ez a megalázó érzés, hogy én piszkosnak érzem magam. Nem tudom, hogy jelenhetek meg az emberek előtt igaz szívvel, és főleg nem tudom, hogy jelenhetek meg az Isten oltára előtt. A bűnbánatnak ez egy szerves része, és ez a fajta szégyenkezés, a tisztátalanságnak ez az önmagamat megutáló mértéke, az Istennek a nagy kegyelme. Nem kínzásomra adta ezt, ahogy a múlt alkalommal beszéltem róla, hanem azért, hogy megtisztítson. Na de hát nem csak arról van szó, hogy rajtam foltot ejtett a bűn, azt is éreznem kell, hogy ezzel én beszennyeztem az Istent. Az Isten dolgait, az Isten tanítását, az Istennek bennem levő képmását. A zsidók elsősorban nem erre gondoltak. Ők arra gondoltak, hogy aki hívő zsidó rétére bűnt követ el, az rossz hírbe hozza az igazságnak az Istenét. Mert mit mondanak a pogányok, ha látják, hogy vétkeznek? Igen, a bűn az mindig visszahárul az Istenre. Nem csak az ószövetségi népnek a gondolatában volt ez benne, aki vétkezik, az beszennyezi az Istent is, Isten nem lehet beszennyezni, de emberek előtt lehet rossz hírbe hozni, hanem ez végigkísér bennünket. Hát a mai világnak az egyház ellenes mozdulataiban, az Isten ellen forduló gondolkodásában nincs benne ez, kézzel mutogatnak azokra, papokra, egyháziakra, akik súlyos, mindenki által elkövetett bűnöket követnek el, mert ezzel akarják lejáratni a hitet, a kereszténységet, az Istent. Én is felelős vagyok az Isten hírnevéért. Én is felelős vagyok az egyházam becsületéért. Az én bűnömmel az egyházamat is szennyezem, és az Istent is rossz hírbe hozom mások előtt. Ez is egy olyan kártétel, ami kártérítést igényel. De hát mit adhatok én Istennek? Az Ószövetség még csak addig jutott el, hogy ezt a kártérítést áldozati állatok leülésével kárpótolja. Aztán, ahogy tisztult az ószövetségi népnek a hite, ahogy közeledtünk Jézus Krisztushoz, az idők teljességéhez, úgy vált ez a kép egyre tisztábbra. Az 50. Zsoltárban, a Miserere Zsoltárban, könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint, már ezt olvassuk. Áldozat Istennek a kesergő lélek, a töredelmes és alázatos szívet, ó Isten, nem veted meg. Az igazi áldozat, az igazi jóvátétel bennem van. Az őszinte bánat, az őszinte szégyenkezés, az őszinte szándék, hogy a lélekben tegyem jóvá azt, amit emberileg elkövettem. Ha az ószövetségi gondolatokat fejtegetjük a kiengesztelődéssel kapcsolatban, akkor egy másik fontos dologra is fel kell hívni a figyelmet, ez pedig a bűnbak. Ezt olvassuk a Leviták könyvében. Amikor valaki bűnt követett el, akkor hozzon áldozatul két bakot. Az egyiket öljék le áldozatul, a másik maradjon életben. Áron tegye mindkét kezét a bak fejére, és olvassa rá Izrael fiainak minden mulasztását, minden engedetlenségét és minden bűnét. Miután így a bak fejére ráolvasta a bűnöket, vezettesse ki a pusztába egy emberrel, aki késznek mutatkozik rá, és a bak elviszi minden bűnüket a kietlen helyre, a bűnbak. Akire így rituálisan az Ószövetségnek egy szertartásával ráolvasták az egyes emberek bűneit, ráolvasták a nép bűneit, aztán ezt a bakot kizavarták a pusztába, hogy a kietlen semmibe vigye el az emberek bűneit, és a kietlen semmiben, a sivatagban, egymagában elpusztuljon a bűnök terhe alatt. Nagyon képszerű, de nagyon anyaghoz kötött ez, hiszen egy állatot tesz felelőssé a bűnökért, ugyanúgy, mint az áldozati állatok esetében. Más formája is volt ennek, volt olyan is, hogy madárra olvasták rá a bűnöket, aztán szabadon engedték a madarat. A puszta, a kietlenség, ahova a bakot kizavarták, valahol a gonosznak, a bűnnek a világát jelképezi. A sivatag, a kietlen vidék mindig is azt idézte az emberi emlékezetébe, hogy milyen az a világ, amelyikből kimarad az Isten szeretete, az Istennek a jósága. Hiszen az Isten jóságát a termékeny föld, a zöld vidék, a kertek, az erdők jelképezték. Ahol csak szikla vagy sivatagi por volt, ott mintegy az Isten szerető leheletének a távollétét érezték meg. És ezt a sivatagi pusztát lakták a gonoszságnak a szellemei. A Biblia kettőt meg is említ belőlük a gonoszságnak a sivatagi szellemeiből, valamilyen népbonnából vethette ezeket. Akik a bakot kivitte Azázelnek, tisztítsa meg ruháját és mossa meg a testét vízben, csak így térjen vissza a táborba. Izajás próféta még felidézi ezt a képet, és így jellemzi ezt a bűnnel teli pusztát, vadmacskák találkoznak ott hiénákkal, szőrös lények kiabálnak egymásnak, ott vesz menedéket Lilit is magának, ott talál nyugvó helye. Megszemélyesítések ezek, a zsidó névmondának a sajátjai, Azazel, a rossz szellem, vagy Lilit, a rossz szellem, aki a pusztában lakik, a nyugtalanságot képviseli, és ott talál magának nyugtot. Na de hát, talál a gonoszság magának nyugtot? Hát nyugalma csak az Istennek van, örök és megingathatatlan nyugalma, és nyugalma csak az Istenben élő embernek van, ha meg tud szabadulni a gonoszság szellemeitől. Jézus is így beszél a gonosz lélekről és erről a pusztaságról. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, nyugtot keres, de nem talál. Azt mondja hát, visszatérek házamba, amelyet elhagytam. Amikor odaér, üresen, kisöpörve, földíszítve találja, erre hoz magával 7 más lelket, magánál is gonoszabbat, bemennek és ott laknak. Ennek az embernek a sorsa most rosszabb, mint előbb volt. Jézus arra figyelmeztet bennünket, amire Szent Pál a zsidókhoz írt levélben hívja fel a figyelmét, hogy ha valaki egyszer részesült a megvilágosításban, megkapta a szent lelket, és mégis elpártol, annak a sorsa szörnyűbb, mint korábban volt. Jézus is így jellemzi a gonosz lelket, hogy a pusztában nem találja a helyét, hát hogy is találná, ott nincs ki kínozni, hát visszamegy, és amikor kisöpörve találja a régi házat, amikor nyugalmat lát a megtért bűnösnek a lelkében, akkor ott akarja magát ismét befészkelni, mert ott ismét csak árthat. Testvérek, Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy mi a gonosz léleknek a szellemét most nagyon magasra értékeljük. De a gonosz lélek létezik, működik, bennem is létezik. Az én makacságom, az én nyugtalanságom által is működik. És tudnunk kell, hogy nekünk nem a test és a vér ellen kell küzdenünk, hanem a gonoszságnak a szellemei ellen. Jézus is erre figyelmeztet. És arra, hogy az emberi életnek Jézus nem a pusztát szánta, az emberi életnek a lakható világot, a szép zöld természetet, a békés emberi környezetet szánta. Ebben tud az Isten szeretete és kegyelme igazán megmutatkozni. De ott van az a másik valóság, a puszta, ahova a bűnbakot ki kellett zavarni. A bűnbakot? Jézus. Hiszen Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívülre, és vállaljuk gyalázatát, hiszen nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazánkat keressük. Lám, Szent Pál apostol abban a tényben, hogy Jézust a városon kívül feszítették keresztre, így látja az ószövetségi jelenetnek, előképnek a beteljesülését. Igen. Neki ki kellett menni a kietlen pusztába, magára kellett maradni a keresztnek a sivatagján, hogy elvegye a mi bűneinket. Nekünk ki kell mennünk vele, vállalnunk kell a gyalázatát, a keresztnek az evangéliumát, hogy békességet találjunk. Jézus a kiengesztelődésnek a szerzője. Nem lenne teljes az ószövetségi szentírásnak a tanítása, ha Izaiás prófétának a híres fejezetét el nem olvasnánk. Az Úr szolgájáról van szó, az Úr szolgájának áldozatáról. Mintha csak a szemünk előtt jelenedne meg az, amit nagypénteken, a kereszten látunk. Megvetett volt az utolsó az emberek között a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki előtt iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Bár a mi betegségeinket viselte és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis őt tekintettük Istentől megvertnek, olyannak, aki lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok tejrejektünk, ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, és ő alázattal elviselte. Mint a juh, amelyet leülni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta meg száját. Egy erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével. Kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Isten akarata. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Így olvassuk Izaiás próféta 53. fejezetéből. Így áll az Ószövetségben a próféta látomása előtt a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztre feszített. Azt mondja róla, olyan volt, hogy nem lehetett ránézni. Olyan, akitől az emberek elfordítják tekintetüket. Mert a szenvedést az ember nem szereti nézni. Tudunk gonoszak lenni, szemtelenül szenvedést okozni, de a szenvedéstől elfordítjuk a szemünket. Szentatyám 16. Benedek pápa emlékirataiban többször kitér arra, hogy a mi világunknak egy nagy baja az, hogy elvesztettük az érzékünket a szenvedés iránt. Elvesztettük az érzékünket a személyes szenvedés iránt. A mi világunk nem tud szenvedni. Az az ember, aki függetleníti magát Istentől, a hittől, az nem szenved, az kínlódik. És ebben azt akarom mondani, hogy úgy kínlódik, hogy nem látja szenvedésének az értelmét, nem látja a kiutat. Az ilyen szenvedés, az értelmetlenül viselt szenvedés ellen csak lázadással vagy káromkodással lehet védekezni. De ez nem védi, inkább még rosszabb helyzetbe hozza az embert. Elvesztettük az érzékünket a szenvedés iránt. Ha magunkban nem tudunk úgy szenvedni, ahogy Jézus szenvedett a kereszten, akkor hogy tudnánk tisztelni, megbecsülni és segíteni más embereknek a szenvedését? Pedig hát szenvedést azért adott az Isten, hogy az ne elválasszon bennünket egymástól, ne gyűlöletet, lenézést, elfordított, eltakart arcot okozzon, hanem együttérzést, közösséget, segíteni akarást. Ki tud a keresztre másként nézni, mint bűnbánattal, megértéssel, együttérzéssel? Ki tud? Hát ma nem. Azt kellene megkérdeznünk, hogy és ki tud a keresztre nézni hittel és együttérzéssel? Az Úr Jézusnak a kételkedését kell ebben is látnunk. Majd ha eljön az emberfia, talál-e még hitet a földön? Testvérek, nézzünk szét magunk körül. Van-e még becsülete Krisztus szenvedésének? Tudunk-e még úgy felnézni rá, mint az előképben Izaiás próféta? Tudunk-e még felnézni úgy rá, mint halála után az a pogány százados, ez az ember valóban igaz volt? Vagy mint az a tömeg, aki ott állt a kereszt körül, és szitta őt, és gúnytűzött belőle, és a végén ez a tömeg a mellét verve csendesen szétoszlott. Jézus tanít meg minket szenvedésével az emberi szenvedésnek a megértésére és a tiszteletére. De Jézus szenvedése az Istennel való kiengesztelődésnek az igazi oka, hiszen neki, mint hűséges főpapnak, mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas legyen és hűséges főpap, és kiengesztelje a nép bűneit. Mert az Isten olyan, az Isten nem szégyelte, nem vetette meg a szegénynek nyomorát, nem rejtette el tőle arcát, meghallgatta, amikor hozzá kiáltott. Az embernek a világával, a farizeus módon szégyenkezőnek, a minden emberi nyomorúságtól elforduló embernek a gondolkodás módjával mindenestől szemben áll az Isten. Ő az, aki semmilyen emberi nyomorúságtól el nem fordul, le nem néz, hanem az gyógyítani akarja. És mivel látja, hogy milyen nagy bajban van az emberiség, ezért csak drámai, végzetes gyógyításhoz folyamodhatott. Őt adta oda véres áldozatul a hitben Isten, hogy igazságosságát most kimutassa, mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni bennünket is Jézus Krisztus által, aki a békeszerző, aki a két népet magában egyé új emberré teremtette, és egytestben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Az ő révén van mindkettőnknek szabad útunk egy lélekben az Atyához. Hát ilyen a kereszt által szerzett kiengesztelődés. Jézus az Istennel békített ki bennünket, de azzal, hogy az Istennel kibékített, már megteremtette az alapját annak, hogy egymással is békességben éljünk. Nincs Istennel való kiengesztelődés, az emberekkel való kiengesztelődés nélkül. Szent Pál apostol itt arra az ellentétre utal, ami a zsidókat és a keresztényeket elválasztotta. De mi tudjuk, itt minden emberi ellentétre és ellenségeskedésre gondol, mert Krisztus a keresztjével ezt mind el akarta törölni. Ha a kiengesztelődésről gondolkodunk, ha ezeket az előképeket és a Jézusban való beteljesülést látjuk, akkor értjük meg ennek a kiengesztelődésnek az értelmét. Hiszen a kiengesztelődés az nem a mi emberi alázatunknak, bűnbánatunknak, imádságunknak a következménye, hanem egyedül Isten szeretetének a műve. A kiengesztelést Isten találta ki, Isten kezdeményezi, és Isten hajtja végre. Ezt Isten viszi végbe, írja Szent Pál, amit felolvastam, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten azzal tett tanúságot szeretetétől, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Amikor még nem jutott eszünkbe a bűnbánat. Amikor még nem tudtunk imádkozni és könyörögni. Az Isten mindig előttünk jár egy lépéssel. Mindenben előttünk jár, de a bűnbánatban, a kiengesztelődésben, a legfőbbképpen. Ez a keresztnek a tanítása. És erről mondja Szent Pál apostol, hogy ránk bízta a kiengesztelődés igéjét, és ránk bízta a kiengesztelődésnek a szolgálatát. A kiengesztelődés igéje maga az evangélium, az a jó hír, az az üzenet, hogy az Isten megbocsátotta a bűnöket. Péter apostol ezért mondhatta pünkösdi beszédében, a bűnök bocsánatát hirdetjük Krisztusban. A legnagyobb dolog, amit a világnak adhat az Isten, a bűnök bocsánata, hogy eltörli az ember lelkéből azt a sebet, amit mi okozunk magunknak a bűneink által. Kiengesztelődés, egyben szolgálat. Az Isten megbízott bennünket. Ahogy Jézus, Izaiás próféta szerint az Úr szolgája volt, ahogy Jézus a kereszten fejezte be a maga szolgálatát, úgy ez az Isten népének is állandó feladata. Nekünk, papoknak, hogy ezt hirdessük, és a gyónás szentségében az Isten irgalmával végrehajtsuk. De mindnyájunknak ez a kötelességünk. A kiengesztelődés szolgálatával vesszük magunkra a keresztre feszített Krisztust, és amikor arról gondoskodunk, hogy mi magunk vagy mások kiengesztelődjenek az Istennel, vagy kiengesztelődjenek velünk, amikor bocsánatot kérünk és megbocsátunk, akkor tulajdonképpen beteljesítjük azt, amit Krisztus a keresztjével egyszer már megvalósított. Mi a kiengesztelődésnek az egyháza, a kiengesztelődésnek a népe vagyunk. De a kiengesztelődés az Istennek az öröme, az Istennek a boldogsága. Ő ezért tett meg mindent. Ezért adta oda egyszülött fiát is, hogy a maga örömét találja meg ebben. A Kolosszeiekhez írt levélben olvassuk, úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, mint hogy ő a kereszten vérével békességet szerzett. Úgy tetszett az atyának. Mintha csak azt hallanánk, amit a Jordánparti keresztségben, vagy a színeváltozásban mondott, ez az én szeretett fiam, akiben nekem kedvem telik. Az atyának ez tetszett a fiúban. Ezért örült a fiúnak, kereszten ő életét adta a világért, hogy az atya mindenkiben tetszését találja. Mert az Istennek az öröme éppen ez. Nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon. Mert az Isten mindent azért tett, hogy a bűnösök megtérjenek. És ha a tékozló fiú történetét olvassuk, annak a végső befejezése is ez, az atyának, az Istennek a megmagyarázhatatlan öröme, Együnk és vigadjunk, hisz a fiam meghalt és feltámadt, elveszett, de megkerült. Hát ilyen esztelenül tud örülni az Isten. És vajon nekem örül az Isten? És vajon én megszerzem magamnak és másoknak, Istennek ezt az örömét? Nagy bőt van a bűnbánat ideje. És ilyenkor megrendülten emlékezünk azokra, akik megértették Istennek ezt az irgalmasságát. Így olvassuk azt is, amikor egy bűnös asszony megkente Jézusnak a lábát, és az ott levő farizeusok botránkoztak, hogy köze engedett magához egy bűnös asszonyt. És akkor Jézus kioktotta vendéglátóit. Ha valakinek adósa van, az egyik kevéssel, a másik nagyon sokkal tartozik neki, és elengedi adósságát, mit gondolsz, melyik fogja jobban szeretni? És eddig még a farizeusi gondolkodás is eljutott. Hát akinek többet engedett el, annak jobban fog szeretni. De Jézus rögtön levonta a következtetést. Akinek sok bűnét bocsátották meg, az jobban fog szeretni. Mert sok bűne bocsánatot nyert, mondta az asszonyról, mert nagyon szeretett. Hát jobban fog szeretni. Igen, ez is az eredménye a megbocsátásnak, a kiengesztelődésnek, hogy megnövekszik a szeretet. Minél inkább tudjuk, hogy sokat bocsátottak meg nekünk, az Isten és az emberek, annál inkább kell szeretnünk Istent és embertársainkat. De az Isten öröme ennél sokkal tágabb, és az Isten képes arra, hogy a mi szívünket is kitágítsa. Igen, ezt minnyáján tudjuk, hogy azt, aki megbocsátott nekem, azt szeretnem kell. Ez emberi dolog, megrázó dolog, isteni, az Isten szíve szerint való dolog. De én fordítva is igaznak érzem ezt a mondást. Akinek én megbocsátottam, azt én is jobban fogom szeretni, mert a sokba került nekem. Le kellett győznöm önmagamat, le kellett győznöm a nekem okozott kárt, és ha megbocsátottam, akkor ez az ember már több számomra, mint azelőtt volt, mert keservesen megfizettem érte. Testvérek, az Isten keservesen megfizetett értünk, fiának kiengesztelő halálával. Az Isten ezért tudja jobban szeretni a bűnöst, mint az igaz embert, mert ebben megvalósulva látja a maga örök szeretetét, Krisztusának kereszthalálát és az örök életet, amit így épít bűnbocsánat és megbocsátás által mindnyájunk üdvösségére. Amen.